Schmidt Mária történész, a Terrorháza Múzeum főigazgatója, a 30 éve szabadon emlékév koordinálásáért felelős kormánybiztos az aréna vendége. Németország se értett meg sokat a magyar rendszerváltásból, ott két országból lett egy, és ebben Budapestnek része volt.
Igen, de valahogy Németországból hiányzik annak a belátása, hogy ők középen vannak. Hiányzik annak a megértése, ami az ő pozícióját alkalmassá tenné arra, hogy keletet és nyugatot összekapcsolja. Ezen a hivatása Németországnak nem tölti be ezt a hivatást. Én, ahogy látom és ahogy érzékelem, ott ugyanúgy megvan ez a megosztottság. Semmi nem történt ennek a felszámolására. Ez látszik a választási adatokban, a választási preferenciákban, ez látszik a migráns kérdésnek a kezelésében, az egykori NDK területe és Nyugat-Németország között, és minden másban.
De a politika nem érti, vagy a gazdaság nem engedi a politikának megérteni? Hát a német gazdaság az minden irányban ott van.
A kulturális elit, amely uralja Németországot, nem engedi. A kulturális elit 68 után úgy döntött, hogy őt nem érdekli már ez a térség, ő megmarad a marxizmus, meg a szocializmus mellett, de azt máshol keresi a távoli vidéken, Kínába, Kambodzsába, Koreába, Kubába, és nem foglalkozik ezzel a kelet-európai térséggel, mert már nem egy nyelvet beszélünk. És ez kiderült 68-ban. Amikor a prágaiak elmentek Berlinbe, illetve a berliniek Prágába, tehát ennek ott valójában eldőlt ez a kérdés. Ami nagyon érdekes az, hogy őket nem is érdekli, hogy itt mi van. Ők tanítani akarnak minket, ők kioktatni akarnak minket, nem kérdeznek semmit, ők nem akarnak tudni semmit. Azokra a történelmi tapasztalatokra, amikre mi szertettünk, azokra nem kíváncsiak. Nem kérdéseik vannak, hanem tanításaik vannak.
Mert sikeresebbek gazdaságilag?
Én nem gondolom, hogy sikeresebbek lennének. Szerintem nagyon is megütötte őket ez a 2008-as válság. Szerintem nagyon is el vannak bizonytalanodva. Ha megnézzük bármelyik országot, igen nagy problémákkal küszködnek. Semmi okuk nincs arra, hogy túlzottan magabiztosak legyenek, és főleg arra, hogy ezt az egyirányú játékot játsszák velünk.
De az a mi tapasztalatunk, hogy talpra tudunk állni 40 év megszállás után is, így amit van. Nekik nem kellett így megcsinálni?
Nem kellett megcsinálni. Ő alóluk nem ment ki egy rendszer. Hát mi újra tanultunk mindent. Megtanultuk a szocializmust is, kénytelenek voltunk, hogy túléljünk, és megtanultuk újra a piacgazdaságot, megtanultuk újra a demokráciát, aztán 2004-ben megtanultuk az uniót is. Mi tanulóképesek vagyunk. Mi nekünk állóképességünk van. Mi tudjuk, hogy mindenért meg kell dolgoznunk. Ezek a generációk, akik most nyugaton vannak, ezek igencsak el vannak kényelmesedve. Ezek ahhoz vannak szokva, hogy ők 1945 óta mindig egy picit jobban élnek, mindig valaki gondoskodik róluk, őnekik csak élvezni kell az életet. És most nagyon is össze vannak zavarodva.
Más országokban, más kelet-európai országokban a miénkhez hasonló múltfeldolgozási törekvéseket lát?
Természetesen, mindenhol. Hát ez egy alapvető. Tehát ezek az országok, amelyek 40 évig szovjet megszállás alatt voltak, nagyon is jól tudják, hogy a nemzeti megmaradásnak a nemzeti identitás megőrzése milyen fontos része, és hogy ehhez a történelme ismerete és a múltnak a megélése adja a közös alapot.
Milyen módszerekkel dolgoznak? Ugyanazokkal, mint mi? intézeteket hoznak létre, kutatásokat, konferenciákat?
Igen, ugyanezt csinálják, és a tananyaggal. Hát Nyugat-Európában gyakorlatilag megszüntették a történelem oktatást. Ha megnézi a mi régiónkban, igenis nagy hangsúllyal folytatódik a történelem oktatás, ami szerintem a legfontosabb.
Hogyan kell történelmet oktatni? Száraz, tények, egymás után, összefüggések, vagy érzelmek is? Mert vannak olyan történészi munkák, amelyekben az érzelem, az etikai megfontolások nagy súlyt kapnak.
Hát én szerintem a száraz tényeket azt a Google-ba megtalálja az ember, meg a Wikipédiába. A világ megváltozott, ma már nem úgy kell tanítani. A fiataloknak sztorikat kell mondani, történeteket kell elmesélni, összefüggéseket kell megvilágítani, azokat a tapasztalatokat, amelyeket a múlt elénk tár, azokat kell kitárgyalnunk, azokat kell megértenünk, mert azok adnak valamiféle eligazítást a jelenkor számára. De most azt, hogy megtanuljanak olyan történelmi tényeket, meg évszámokat, amiket úgyis mindenki az állandóan nála levő okostelefonba bármikor elő tud hívni, annak az ideje szerintem lejárt.
De mi lesz, hogyha azt írja le mondjuk egy történészi munka, hogy az adott helyzetben fontos döntést hozó politikus tájékozatlan, rosszindulatú vagy gonosz volt például?
Hát
akkor az a történelem?
Hát persze, miért? Kizárt, hogy ilyen előfordulhatott? Hát szerintem nagyon is előfordulhat. És ha ezt megtanítja a történelem órán, erre is kap példát, ezt is megtanulja, akkor igenis nagyobb odafigyeléssel fog a választáson részt venni és behúzni az X-et. Mert felelősség, a demokrácia és a függetlenség a felelősségről szól. Arról, hogy mindenki felelős azért, hogy milyen politikusokat választ, és hogy azok milyen teljesítményt nyújtanak. Ezt a felelősséget senki nem moshatja le magáról. Ezt nem lehet lerázni.
Azt mondta az előbb, hogy Európa és Németország nem nagyon érdeklődött a mi rendszerváltásaink iránt. Semmilyen nyomot nem is hagyott rajtuk? Hogy
nem.
Kiment egy Szovjetunió, egy fenyegető hatalom a környékről?
Nem.
Vagy csak ez?
Nem, és nem is képesek ezt feldolgozni. Nézze meg, hogy Németország egyesült, az egyesülésnek egy szobrot nem tudtak állítani. Volt kezdeményezés Németországba, ki is írt a Bundestag egy pályázatot, és akkor olyan tervek jöttek be, mint tudom én, egy nagy banán, mert ugye amikor a CDU nyerte meg a választásokat 90-ben, akkor a Szociáldemokrata párt egyik vezetője, Otto Schily, felmutatott a tévébe egy banánt, hogy ezek az NDK-sok, ezek egy banánért adták el magukat, és szavaztak a CDU-ra. Tehát csak azért, hogy az a lenézés, és az arrogancia, amit velünk szembe mutatnak, azt német testvéreikkel szembe ugyanúgy felmutatták. És képesek lettek volna egy ilyen banánt, mint emlékművet a 25. újraegyesülés 25. évfordulójára felállítani. Aztán voltak még különböző más tervek is, de hát végül is nem valósult meg. Tehát azt akarom csak mondani, hogy nem értik a jelentőségét annak, hogy a Szovjetunió kimúlt, nem értik a jelentőségét, hogy lehetne Európa egységes is, hogy erre milyen szükség lenne, milyen fontos lenne. Nem értik, hogy a világ globális szintéren teljesen átalakul, a játékszabályok már egészen mások. Nem biztos, hogy ha ők továbbra is abban a játékban vannak, amiben szocializálódtak és amit megszoktak, az megfelelő lesz majd a 21. században. Lehet, hogy nagyon nagy meglepetések fogják érni őket.
Milyen lenne egy egységes Európa, amikor a nemzetek Európájáról folyik a vita folyamatosan, meg egy európai kormányzásról, hogy milyen legyen?
Nézze, én szerintem Európa a nemzetek Európája kell, hogy legyen. És meg kell állapodni abban, hogy mik a közös dolgok. Egy Európai Egyesült Államoknak a kialakítása nem fog menni. Az egy illúzió, az egy utópia, ugyanolyan utópia, mint a Szovjetunió. Nincs hozzá meg az a terrorista hadsereg, vagy titkosszolgálati erő, amely ezt rá tudja kényszeríteni a különböző tagállamokra. Más eszközük pedig nincsen. Ezek az egyes országok nem akarják. Ezt lehet, hogy akarja az a két-három politikus, amelyik ebben lehetőséget lát magának, de az európai emberek ezt nem akarják. De közös ügyeink vannak, és ezekben a közös ügyekben kellene megállapodni. Tulajdonképpen az Európai Unió alapgondolata egy vám és kereskedelmi unió. És ezen belül ezt kéne fönntartani, és ezen kívül meg kéne állapodni még, hogy mik azok a közös ügyek, amiket intézünk. Az összes többi dologban nem kéne beleszólni.
De ezek a politikai törésvonalak az európai politikában, hogy mik legyenek a közös ügyeink, és mik ne legyenek a közös ügyeink? Milyen legyen a jövő?
Az Európai Uniónak ez a legújabb ciklusa, ami most ér véget, ez annyiban eltérő volt, hogy Juncker, aki a bizottság elnöke lett, ő deklaráltan politikai kormányzást vezetett be. Na most a bizottság elnökének a funkciója nem egy politikusi funkció, neki az lett volna a feladata, hogy a miniszterelnököknek a találkozásait levezesse, és hogy megpróbálja ezt menedzselni, azt, hogy ők közös álláspontot tudjanak kialakítani. Ez az 5 év, ez egy határozott politikai kormányzást jelentett az Európai Uniónak, ami az Európai Unióban, ami azzal az eredménye járult, hogy Nagy-Britannia elhagyta az Uniót, és hogy a migrációs nyomásnak nem tudott az Unió ellenállni, nem tudott egy közös hatékony álláspontot kialakítani, hogy Észak és Dél között hatalmas megosztottság lett, amit úgy is mondhatok, hogy a hitelezők és az adósok között, és Kelet és Nyugat között. Tehát a széttagoltság irányába mozdult el az Unió, emiatt a végig gondolatlan politikai kormányzás miatt, amit ez a ritkán józan bizottsági elnök vezetett be.
De lát politikai vagy társadalmi igényt arra, hogy a következő bizottság az ne politikai jellegű bizottság legyen?
Ha az lesz, és ez folytatódik, akkor további országok kiválása is elképzelhető.
Vagyis még nem lát rá kellő mennyiségű politikai igényt?
Hát mi, tehát hogy mi lenne ez a politikai igény? Tehát hogy lehetne közös kormányzás? Hát hogy lehetne, túl baromi nagyok az ellentétek, a különbségek. Hát ha bevezetnek mondjuk egy adópolitikát, ami egész Európában azonos adót jelentene, akkor a magyar embereknek nem 16%-ot kellene fizetnie, hanem 38-at mondjuk. Ehhez a magyar emberek hogy állnának hozzá? Tehát azt akarom mondani, hogy nem történt semmi abba az irányba, ez egyébként a legnagyobb probléma, hogy az a jövedelmi különbség, ami a kelet-közép-európai térség és a nyugat-európai térség között van, az valamilyen szinten mérséklődjön. Hát egy harmadát keresik itt az emberek, mint nyugaton. Pedig nem egy harmad, keres a munkában nem csak egy harmadot mutatnak föl.
De kinek lett volna a dolga kiegyenlíteni ezeket a bérkülönbségeket?
Hát nyilván azoknak, akiknek erre megvan az anyagi lehetőségük.
De azok nem azért jönnek ide? Gyárak, vállalatok, mert alacsonyabb a munkabér?
A gyárak, vállalatok azért jönnek ide, mert alacsonyabb a munkabér. De hogyha nem az lett volna az unió vezetőinek a gondolata, hogy ezt a térséget kirabolják, a piacokat megszerezzék, és olcsó munkaerővel gyártassák le azokat a termékeket, amikre egyébként nekik már nincsen munkaerőjük. Mert nem nagyon látok, akárhányszor megyek ki Nyugat-Európába, nem nagyon látok helyi embereket, akik dolgoznának. Nem tudom, ők hol vannak, de nem nagyon találkozom velük. A szolgáltatásban legalábbis nem látszanak már. Tehát azt akarom mondani, ha egységes ülni szeretnénk, akkor nem kéne egy kis nagy vonalúságot mutatni egy időre, hogy fölhozzuk azt a térséget is, és akkor jobban lehet majd egy közös politikai egységbe foglalni az egészet. De erre nem mutatott hajlandóságot az Unió.
De a politika, a vezető politikai erők, azok mutatnak erre hajlandóságot?
Kik a vezető politikai erők?
Néppárt és a szociáldemokrata.
Én nem tudom, hogy mi az a néppárt, meg a szociáldemokrata párt, őszintén megmondom.
Együtt többséget szoktak adni az Európai Parlamentben.
Tehát mi a politikájuk? Mit mondott a néppárt valaha valamiről, vagy a szociáldemokrata párt az Unióba, azon kívül, hogy különböző szlogeneket mondanak, amiket én nem értek. Tehát lehet mondani, hogy jogállam, de én nem tudom, az mit jelent.
Nem lehet, hogy az együttműködés és a hatalmon maradás a politika?
Amikor csak arról van szó, én azt szerettem régen az Unióba, amikor még nem volt ez a politikai kormányzás, én azt szerettem régen, hogy nagyon nehéz volt a döntéshozatal. Hogy ott el voltak, együtt voltak, tárgyalgattak, beszélgettek, nem lett belőle semmi. Nekem ez tetszett. Szerintem ez megéri azt, hogy legalább egy asztalnál üljenek. De amikor diktálnak, és ránk akarnak kényszeríteni olyan dolgokat, amiket mi nem akarunk, ami kulturálisan idegen tőlünk, ami nem a mi kultúránknak a része, amikor állandóan megfenyítenek minket, meg állandóan a sarokba állítanak, én nem tudom, hogy ez milyen együttműködést fog majd lehetővé tenni a jövőben. Nem mutatnak a mi térségünk iránt tiszteletet. Ez a probléma. Röviden összefoglalva.
Nemrég jelent meg esszékötet, amelyben az első világháború egy új értelmezését fekteti le, és azt állítja, hogy ez volt a legfontosabb momentuma a modernkori történelemnek. És minden esetben ide kell visszamenni, ha valamilyen jelenséget meg akarunk érteni.
Igen.
Van erre igény, hogy visszamenjünk
igen.
oda?
Igen, igen. Tehát egy nagyon ismert bolgár politológustól hallottam, hogy volt Törökországban, és török miniszterelnökkel beszélt, és a török miniszterelnök azt mondta neki, hogy ti ott nyugaton mindig a második világháborúról beszéltek, vett tudomás, hogy a második világháborúnak vége, és a hidegháborúnak is vége. De az első világháború még tart. Tehát igen, az első világháború még tart. Nem ért véget. Tessék megnézni Szíriát, tessék megnézni Közel-Keletet, ugye 16-ba osztották fel a franciák és a britek egymás között, tessék megnézni, hogy mi lett a térséggel, meg lehet nézni, hogy mi van Európában, milyen határokat húztak, mi egész Európa, amely addig a világ legközepe volt, elvesztette a súlyát, elvesztette azt a szerepet, amit évszázadokon keresztül betöltött, a brit világbirodalom elsüllyedt, nem is biztos, hogy még a szigetet tartani tudja. Tehát minden ott kezdődött, és az a kérdés, amiről az első világháború volt, hogy ki uralja Európát, és ki lesz ezen keresztül a világ ura, most is nyitottnak tűnik. És mi lesz Németországgal? Tehát tulajdonképpen Németország pozíciója, ami a német egységgel 1871-ben létrejött, egy olyan országot hozott létre Európa közepén, amely centrális helyzetű, demográfiai, gazdasági és egyéb erejénél fogva túlsúlyos Európában. Hogy tudja ezt Európa kiegyensúlyozni? Ez a kérdés most is ott van az asztalon.
Ha még nincs vége, akkor nem is látszanak benne a nyertesek meg a vesztesek? Még nyitott pozíciók vannak? Hát mi általában a vesztes oldalra szoktuk magunkat sorolni.
Az első világháborút az Egyesült Államok nyerte meg. Ez ma már jól látszik. És hát egy 100 éves háború történt tulajdonképpen a 20. században, aminek a második része volt a második világháború, azt az oroszok és az amerikaiak együtt nyerték meg, és a harmadik része a hidegháború szintén amerikai győzelemmel zárult, és létrejött egy olyan világ, ez a liberális világ, amire Fukuyama azt írta, hogy a történelem vége a liberális világrendnek az uralma, ami tulajdonképpen az Egyesült Államok világuralmát jelentette, Pax Americana, ők tartották fenn a saját elveiknek megfelelően a rendet. De 2016 óta úgy néz ki, hogy Amerika ezt a feladatot már nem akarja így ellátni, vagy nem tudja, vagy nem képes rá, vagy nincs is szándéka. És új játékosok jelentek meg. Tehát egy tök új világban vagyunk. Ez már nem az egypólusú világ. És ebben Európának újra meg kell találnia a helyét.
Jók vagy rosszak ebben a be nem fejezett háborúban vannak egyáltalán, akikhez viszonyulni lehet?
Hát ez egy nagyon furcsa kérdés, hogy kik a jók meg a rosszak. Szerintem ezt így nem tudnám megmondani.
Vagy csak érdekek vannak?
Hát érdekek vannak, persze. Vannak erkölcstelen dolgok és tűrhetetlen dolgok, hát elég sok ilyen történt a 20. században, mindenki föl tudja sorolni őket, de a történelemben érdekek és erőviszonyok vannak. Erő. Mekkora ereje van? Megvan-e még az Amerikai Egyesült Államoknak az az ereje, ami gazdasági, technológiai, katonai fölényéből származik, és amely az ő uralmát, világuralmát biztosítja? És úgy néz ki, hogy nem. Vagy legalábbis új kihívók jelentek meg a színen. És a legnagyobb probléma, hogy az Egyesült Államok nem biztos, hogy továbbra is a civilizációs küldetésének meg akar felelni. Ezek mind olyan dolgok, amelyek ma történnek velünk. Ma, meg holnap, meg tegnap. És mi lesz Európának a szerepe? Mi Európa itt van, Nyugat-Európa 1945-től mostanáig megelégedett azzal, hogy a védelmi képességét, amiről már az elején beszéltünk, a védő ernyőt a NATO nyújtja ki fölé. De nem biztos, hogy ez így lesz mindig.
Lát a döntéshozókban akkora érdeklődést a történelem iránt, hogy ezeket a kérdéseket fölteszik? Mert az előbb azt mondta, hogy nem nagyon van érdeklődés a történelem iránt.
Szerintem a mi térségünkben felteszik ezeket a kérdéseket, a mi térségünkben nincs olyan politikus, aki ne tanulna történelmet, és ezzel ne foglalkozna, hogy a nyugat-európai vezetők azok képesek-e ezeket a kérdéseket mérlegelni, felismerik-e azokat a dilemákat, amelyek előtt állnak, remélem, hogy igen. Csak remélni tudom, nem látom még. De nagy probléma lesz abból, ha nem.
A gazdasági teljesítmény, a gazdasági erő nem elég?
Nem. A gazdasági erőnek párosulnia kell technológiai és innovációs erővel. Most ugye az előtt, a kérdés előtt áll Németország, hogy az 5G technológiát megveszi-e a Huawei-től, vagy pedig nem veszi meg. Ha megveszi, az Amerikai Egyesült Államokkal konfliktusba kerül. Ha nem veszi meg, ott nincs wifi meg internet Németországban, mert nagyon le vannak maradva. Ott középkori állapotok vannak ebből a szempontból. És ők meg nem fejlesztették ki. Tehát akkor technológia. Úgy néz ki, hogy bizonyos dolgokban Kína már technológiailag is előttünk jár. Ennek nem, ez nem marad következmények nélkül.
Kelet-Európa, benne mi? Járhatunk valami külön utat Nyugat-Európától?
Hát bizonyos tekintetben külön utat járunk. Bizonyos tekintetben felismertük azt, hogy a térségnek vannak közös érdekei, és ez közös érdekérvényesítéssel kell nekünk képviselni. És ha azt fogjuk látni, hogy Nyugat-Európában velünk szemben valami olyasmi formálódik, ami a mi alárendelt szerepünket akarja konzerválni, akkor ez egy olyan kérdést fog jelenteni a térség számára, amelyet igencsak mérlegre fog helyezni.
De kikkel mennénk együtt? Az látszik-e már, ha nem Nyugat-Európával?
Hát Nyugat-Európa kivel fog együtt menni?
De legyen az ő gondjuk. Mi kivel mennénk együtt?
Hát nem gondolom, hogy legyen az ő dolguk, mert én Európában hiszek. Tehát én azt gondolom, hogy Európa az egy jó hely. Itt van annyi érték, amit tovább lehetne vinni. Ez a keresztény európai kultúra, ez szerintem fantasztikus, ez jó dolog. Tehát én szeretném, hogyha ez megmaradna. Én nem látom. Én azt olvastam, hogy a német kancellár meg a francia elnök összeültek, és létre akarnak hozni valami olyan nemzetközi rendet, vagy európai rendet, ami nem tudom miről szólna, de négyszer hangsúlyozták, hogy ez nem az Egyesült Államok ellen irányul, tehát gondolom, hogy az ellen irányul, meg nem kellett volna ennyiszer hangsúlyozni. Nem tudom, mire gondolnak. Nem tudom, mit akarnak. Nem tudom, mit képzel Németország, meg Franciaország, hogy attól, hogy ők összeállnak, attól mi történik? Tehát, hogy az mi? Németországnak nincs védelmi képessége. A franciák, én nem tudom, milyen állapotban van, de az, hogy Franciaország elnöke nincs könnyű helyzetben, azt mindannyian halljuk minden nap. És Németország is politikai bizonytalanságban van. Ez a kancellár gyakorlatilag már elvesztette a hatalmának a nagy részét. A francia elnök szintén eléggé labilis. Tehát két labilis ország összeáll, én nem tudom abból mi jön. Tehát a legfontosabb kérdés számomra, amit Európának tisztáznia kéne, hogy az Egyesült Államokkal való viszonya az milyen lesz. Tehát továbbra is az Amerikai Egyesült Államokkal szemben akarnak politizálni, továbbra is azt gondolják, hogy az Amerikai Egyesült Államok elnöke az egy ilyen óvodai képzésre szorul az európai politikusok részéről, nem gondolom, hogy jó ötlet lenne. Tehát szerintem ezt a viszonyt tisztázni kéne, mert Amerika és Európa együtt az valami. Még Kínával, meg Indiával szembe is, de ha Amerika nélkül van Európa, az nem jó se Amerikának, se nekünk, de Amerika még köthet szerződést vagy szövetséget másokkal. Tehát én nyitottnak látom ezeket a kérdéseket, és nagyon mozgónak nem látom azt, hogy ezt az a lépés, amit a német kancellár meg a francia elnök amilyen irányba most elmozdulnak, hogy az válasz lenne ezekre a globális mozgásokra, amik most vannak, és Indiáról még nem is beszéltem, ami szintén jön fel.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Schmidt Mária történész, a Terrorháza Múzeum főigazgatója, 30 éves szabadon emlékév koordinálásáért felelős kormánybiztos volt az aréna vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést az infostart.hu oldalon és az Inforádio YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.